Köszönöm szépen. Hát igyekezni fogok megszolgálni ezt a bizalmat, ami viszont nem lesz egyszerű, hiszen a II. Világháborúval kapcsolatosan rengeteg mindent tudunk részben, mert túlságosan is közel van hozzánk az élmény még mindig, annak ellenére, hogy 70 évvel ezelőtt volt, és túlságosan sokakat érintett családilag ez az egész eseménysorozat. Ennek ellenére azonban én megpróbálkozom azzal, hogy valami fajta zenei aláfestést tegyek ezzel kapcsolatosan. A kivetítőn most azokat a képeket fogom mutatni, vagy hát remélem, hogy ezek fognak végigfutni, vagy végigpörögni, amelyek a II. Világháborúról szólnak. A múlt alkalom az első világháborúról szólt, akkor az első világháború katonaképeit vetítettem le, amelyeket egy lelkes amatőr csapat színezget. Ez pedig a II. Világháborúra vonatkozó képek, de abból korszakból készült képek kiszínezve. Hát talán ez is élőbbé teszi, közelebb hozza hozzánk azt a múltat, amelyben ezek az emberek még fiatal emberekként többnyire részt vettek, és vagy túlélték, vagy nem. Minden esetre a képek azok egyfajta üzenetek a múltból, így színesen, mint hogyha nem régiben készültek volna, mint hogyha élő lenne ez az egész dolog, mint hogyha nem olyan távoli élmény lenne az emberiség számára. No, a II. Világháborúval és a világháborúval és a nácizmussal kapcsolatosan azért rengeteg minden olyan vitatott téma van, amelyet azért én most nem fogok tudni végigvenni. Azt javaslom, hogy én fogok beszélni körülbelül egy órát, illetve talán egy kicsit többet, de ígérem, hogy nem olyan nagyon sokat, és utána, hogyha valakinek kérdése van, az nyugodtan tegye föl, aztán vagy tudok rá válaszolni, vagy nem. Megígérem előre becsületesen, hogyha nem tudok válaszolni, akkor nem fogok mellé beszélni, jó? Szóval a nácizmus kialakulásával kapcsolatosan néhány dolgot hadd mondjak el. Az első világháború után a német Weimári köztársaság, amely megszüntette a császárságot, és egyfajta demokratikus elvek alapján jött létre, a német államoknak, amelyek a szövetségi államnak az elődei lesznek majd, és egyébként a német császárságnak is az alkotó elemei voltak, sokkal magasabb fokú szabadságot biztosított, és ennek következtében kormányozhatatlanná is vált maga a német köztársaság. Olyan belső megosztottságok következtek be, mind a belpolitikában, mind pedig a német gazdaságban, amelyek alapján a demokratikus módon eltervezett megújulással nem lehetett kilábalni a válságból. Az első világháború után Németország elveszített jelentős területeket, nyilván most mi mondhatjuk azt, hogy Magyarország meg még többet, de azt tudjuk, hogy Németországnak az a fajta szerepe, amit az első világháborúig betöltött a világban, az egyik pillanatról a másikra megszűnt. Nem volt többi nagy befektető, nem volt többi nagy hatalom, nem volt többi gazdasági centrum, és mindaz a gazdasági munkamegosztás, amelyet Németország a háború előtt és alatt kialakított, ez összeomlott. Ráadásul számos területet elveszített. Sziléziának egy részét elveszítette, Pomerániának egy részét elveszítette, a Baltikumban jelentős területeket veszített el, és hát Elzász és Lotaringiát is visszaszerezte a francia állam. Ennek következtében rengeteg menekült érkezett német területekre, illetve rengeteg olyan katona volt, akik a világháború végeztével, mintán leszereltek, nem tudtak visszailleszkedni a civil életbe, és ennek következtében ők megpróbálkoztak azzal, hogy amivel lehet, hogy hát próbálnak túlélni, próbálnak valamilyen munkát találni maguknak. Egy gazdaságot azonban, amelyet leterhelt a világháborús jóvátételi kötelezettség fizetése, nem tudott biztosítani számukra annyi munkahelyet, és ennek következtében egyre többen és többen sodródtak a különböző szélsőségek felé. Az első világháborúnak megvan a maga sajátos terhe az európai gazdaság politikában is, ugyanis korábban elképzelhetetlen volt, hogy az állam megjelenik megrendelőként, az állam megjelenik a gazdaság ellenőreként. A világháború időszaka, első világháború időszaka azonban mindenkit arra késztetett, hogy erre gondoljon. Ha meg akarjuk nyerni a háborút, akkor nyilvánvalóan a gyárakban nem lehet sztrájkolni, nem lehet szabotázsokat elkövetni, tehát az katonákkal kell őriztetni. Így az állam meg fogja mondani, hogy mire van szükség, és nyilván elsősorban a fronton harcoló katonáknak az érdekét akarják kiszolgálni. Amikor pedig bekövetkezik a válság a 20-as évek közepén először, tehát 24-25-ben, és utána 29-33-ban még sokkal durvább változatában, akkor az következik be válaszkép, logikus válaszképpen, hogy mindenki az államtól várja el, hogy avatkozzon be a gazdaságba, mintha háború lenne, mint hogyha ki kéne húzni valahogyan a gödörből ezt az egész német gazdaságot és társadalmat, és így a szélsőséges eszmék, mind a kollektivista kommunizmus, mind pedig a nemzeti szocializmus jelenik meg majd a színtéren. A kettő között azért jelentős különbségek vannak, noha konzervatív oldalról szemlélve mind a kettő eléggé kevéssé vállalható, mind a kettő radikálisan baloldali. A német nemzeti szocialista munkáspárt is alapvetően egy munkástömegekre építő tömegpárt, amelynek azonban vannak bizonyos kisebb sajátosságai, meg megkülönböztetik az Ernst Thälmann által vezetett németországi kommunista párttól. Ez pedig alapvetően az lesz, hogy erőteljesen nem csak azt kívánja fönntartani a jelenlegi gazdasági rendszert, tehát hogy nem kell mindent állami tulajdon alá venni, de az államnak megrendelőként, beavatkozóként, inspirálóként föl kell lépni különböző célok érdekében. Ez akár a gazdaságot konkrétan érintő megrendeléseket, akár az a társadalom átalakítását, illetve megnevezi azt a csoportot, amelyik a felelős azért, hogy Németország milyen helyzetbe került, ez pedig a németországi zsidóság. Illetve nem csak a németországi, hanem azon kívüli világban élő zsidóság is. Hozzá kell tenni ugyanakkor egyébként a tisztánlátás érdekében, hogy Németországban ebben az időben a zsidóság rendkívül magas szinten asszimilált. Tehát talán még jobban asszimilálódtak a Németországban élő zsidók a német társadalomban, mint ahogy ez Magyarországon történt. Pedig nálunk is igen előhaladott állapotban volt mindez. És hozzátartozik ehhez az is, hogy az első világháború után a németországi zsidóság éppen úgy kiveszi a részét az újjáépítési nehézségekből, mint mindenki más. Tehát nincs különbségtétel igazából a baltikumi menekültek, meg a Németországban élő Frankfurtban, vagy máshol élő zsidó származásúak, vagy zsidó vallásúak, zsidó identitásúak, német zsidó identitásúak között, akinek a száma azonban nem ér el a 300 ezret. Tehát igazából egy nagyon csekély kisebbségről van szó. Tehát képzeljék el azt, hogy ez a szám konkrétan kevesebb, mint egyharmada annak, mint ami a Németország, az akkori Németországhoz képest ötöd akkora vagy hatod akkora Magyarországon van. Tehát az antiszemitizmus valójában egy generált, mesterséges probléma, amelyre fókuszálni tudják a társadalomnak a figyelmét, és megpróbálják ezt a mindenkiben benne lévő frusztrációt, mindenkiben benne lévő agresszivitást egyfajta sajátos célcsoport irányába levezetni. Most, amikor 1933-ban Hitler hatalomra jut Németországban, rendkívül gyors és látványos eredményeket fognak elérni. Mindezek az egész rendszernek a legitimációját is megteremtik abban az időszakban, elvégre nem véletlenül lesz Hitler az év embere a Time magazinban. Németországban óriási beruházási programok indulnak, autópályákat építenek, vasútépítés folytatódik, állami megrendelésre hadsereget újra szervezik és felszerelik. Illetve egy csomó minden olyan közmunkaprogram indul, amely szinte hihetetlen, hogy ilyen rövid idő alatt föl tudja támasztani a német gazdaságot. A német társadalom pedig rendületlenül hisz abban, hogy egy ilyen autoriter rendszerben, amelyben nem demokratikus eszközökkel, mert hiszen láttuk, hogy az nem vezet célra, hanem egy egyszemélyi diktatúrával el fogja tudni érni a célját, amelynek a lényeg az, hogy Németország maradjon vezető hatalom, vagy legyen újra vezető hatalom, sőt, ha lehet, legyen a világ vezető hatalma. Most ebben az időszakban a nemzeti szocializmus nem tűnik még olyan veszedelmesnek, mint a 39 utáni időszakban, vagy főleg a II. Világháború után, akkor még mindenki azt gondolja, hogy ez azért nem fog átlépni bizonyos civilizációs határokat, amikor azonban ez bekövetkezik, akkor már ez visszafordíthatatlanná válik. Az irodalomban ennek megvannak a különböző jelei, azt gondolom nem kell mondanom, hogy akár Thomas Mannnak a munkássága, akár éppen József Attilának a Thomas Mann üdvözlése című versében is visszaköszönnek azok a félelmek a társadalomban, az európai társadalomban, az értelmiségi, főleg értelmiségi társadalomban, hogy bizony ezek a problémák az egyre jobban, ahogy ezt József Attila fogalmazza, vagy pontosabban Radnóti Miklós fogalmazza, elaljasuló társadalmakban a határt nem lehet majd megvonni, és mindenki fél attól, aki egy picit is előre gondolkodik, hogy ezek nem pusztán csak verbális fenyegetések lesznek, hanem annál többek is. Tehát tetlegességre fajuló diszkrimináció lesz belőle kisebbségeknek, véleménycsoportoknak. Gondolom, hogy ez mindenki számára ismert, és ha esetleg a Kabaré című filmet látták, akkor tudják, hogy Liza Minnelli, amikor eljátsza benne a főszerepet, hogy van az a szép kis rész, amikor egy kis tiroli nadrágos fiatalemberke énekel egy kertben, és hát ugye az olyan kis bájosnak indul, aztán utána egyre erőteljesebbé válik az ének, a zene, és mindenki tudja, hogy a végén mindenki egy emberként felállva énekli azt, hogy miénk a tomorrow belongs to me, tehát hogy a jövő az tőlünk, hozzánk tartozik, a miénk. Irodalmi lecsapódásai igazából nem mindennek, sőt az egész II. Világháborúnak valójában történelmi regény formájában eléggé nehézkesen mutatható ki. Ez igazából olyan mértékben a jelenkor történelme, amikor ezek a regények írónak, hogy ez valójában még nem tud történelmi regény lenni. Emberek még élnek, tehát ugye még tudjuk, hogy még ma is él egy-két olyan ember, akivel szemben akár még bűnvádi eljárás is van, emberiség ellenes büntettekkel kapcsolatosan. Ezeknek a még élő embereknek mondjuk a 60-as, 70-es, 80-as években azért még eléggé jelentős volt a történelem formáló hatása. Egy vallomás Eichmannnak a elfogása és a nemzetközi pere elég jól mutatta mindezt. Sok minden újdonság derült ki ezekről a szörnyű rémtettekről, amik a világháború alatt zajlottak. Nos, én ezért inkább azt mondom, hogy nem is csak történelmi regényről van szó, hanem regényekről van szó, amelyek történelmi regényekké is válhatnak. Van olyan, amelyik közük már azzá vált, és azt gondolom, hogy Irvin Shaw-nak az Oroszlán kölykök című regénye az kifejezetten ez a kategória, szép irodalmi klasszikus, amely egyben történelmi regény is, engedjék meg, hogy ebből felolvassak egy jelenetet, amely rávilágít arra, hogy a nemzeti szocializmus hogyan terjedt, hogy hogyan hódította meg az embereket. Amikor a lemez véget ért, rákezdte a harmonikás, akiben ekkora már vagy egy tucat csésze puncs dolgozott. A játékához énekelt is, ráadásul lassan egyenként a többiek is csatlakoztak a dalhoz, körülállták a harmonikást a tűzfényénél. Margaret halkan, szinte csak magában velük dúdolta a dallamot, Friedrich karja még most is a vállán, az arca kipirult, és közben arra gondolt, milyen kedves, melegszívű emberek ezek, milyen barátságosak és gyermetegek, mennyire befogadják az idegent, és most szabadhoz szokott harsány hangjukat lágyan hajlítgatják a dallam édes törvényei szerint, és dallal várják az új esztendőt. Röslein, Röslein, Röslein rót, Röslein auf der Heide. Énekelték, és az öreg Langermann hangja komikusan panaszos zöngével túlszárnyalta a kórust, akár az ökörbőgés. Margaret velük énekelt, közben elnézte a kemencén túléneklő tucatnyi arcot. Az egész szobában csupán egyetlen ember maradt néma. Christian Distel, magas, karcsú, rövidre nyírt, fekete hajú fiatalember volt, komoly és szórakozott arcú, bőrét sötét barnának égett a nap, szembogarát apró sárga pettyek tarkázták, amilyeneket állatok szemében látni. Margaret látta már egyszer. Margaret elkapta pillantását, rámosolygott, énekeljen, biztatta. A férfi mértékkel viszonyozta a mosolyt, és megemelte a poharát. Margaret látta, hogy engedelmesen énekelni kezd, de a hangok általános zűrzavarában Margaret nem vette ki, hogy Distel mivel járult hozzá a kórus énekéhez. Kevés évfél előtt az öreg Langermann felállt egy székre, csendet kért, aztán jelt adva a harmonikásnak szónokias, és kísér részek hanghordozással így szólt. Mint a nyugati front veterán harcosa, aki háromszor sebesülte meg 1915 és 18 között, felkérem az egybegyűlteket, énekeljék velem ezt a dalt. Intett a harmonikásnak, aki rázendített a Deutschland, Deutschland über alles kezdetű akkordra. Margaret Ausztriában még sohasem hallotta ezt a dalt, bár ismerte régen, még 5 éves korában tanulta egy német szolgáló lánytól. A szövegre tisztán emlékezett és velük énekelte a részegség, a józan okosság és a felemelő nemzetközösség érzésének zagyva keverékével. Friedrich örömében, hogy a lány ismeri a dalt, szorosabban magához ölelt és megcsókolta homlokát. Az öreg Langermann pedig még egy széken állva, ráköszöntötte a poharat. Amerikára, Amerika ifjú hölgyének egészségére. Margaret kiörpintett az italát és rámosolygott. Friedrich ezúttal nyakon csókolta, amíg mielőtt eldöntette volna, mit is tegyen ez ellen, a harmonikás csengő kezdetleges akkordokat zendítve új dalba fogott, és az egész kórus vad, diadalmas erővel belevágott az énekbe. Margaret egy pillanatig nem ismerte fel a dalt. Egyszer-kétszer ugyan már hallotta Bécsben, de csak foszlányait, mert titokban énekelték, és most az italtól áttüzesedett férfi hangok harsogásában nemigen tudta kivenni a bonyolult német szavak értelmét. Friedrich mereven állt mellette, karjának szorítása most sem engedett, és Margaret érezte, a fiú izmai hogyan feszülnek a dalból áradó szenvedélytől. Erősen figyelt, és akkor végre felismerte a dalt. Die Fahne hoch, die Reihen festgeschlossen, énekelte Friedrich, és nyakán megfeszültek az inak. Es amarschiert, ruhig festen schritt, Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen. Margaret merevülő arccal hallgatta. Lehúnyt szemét, Elmúlt a szemétsz, úgy éreztem megfullad ettől a folytogató zenétől. Megpróbált elhúzódni Friedrichtől, de a fiú karja fogva tartotta, így hát csak állt tovább és hallgatott. Később kinyitott a szemétsz, a síjó oktató fiatalemberre pillantott. Diesel nem énekelt, hanem őt figyelte, és Margaret valami zavart és együttérzést vélt kiolvasni a szeméből. A Horst Wessel Lied végéhez közeledve a hangok félelmetes, mennydörgű harsogásban egyesülve még tovább erősödtek. A férfiak merev tartásban, villámló szemmel, büszkén és ijesztő arccal énekeltek, a nők olvadó odadással, akár egy színpadi apáca kórus holmi operai istenség színe előtt. Amikor a befejező Marschieren mit uns in ihrem Geiste, mint ihrem Geiste mit, végig zúgott a szobán, csupán ketten álltak némán, Margaret és a fekete hajú fiatalember, akinek szembogarában sárga pettyek villogtak. Azt hiszem, hogy mindenki számára ismerős ez a fajta tömegpszichózis, amikor az futballmeccseken, vagy politikai gyűléseken, vagy más ilyen jellegű rendezvényeken egy emberként kezd viselkedni a tömeg. És bizony ezekben ezeken a rendezvényeken, ezekben az esetekben az a különleges, az a sajátos, aki másképpen viselkedik. Ti mind egyéniségek vagytok, én egyforma vagyok, ugye a klasszikust idézve. Az emberek bizony nehezen tudnak ellenállni ennek a kísértésnek, hogy részei legyenek valami olyasminek, amit igazából nem látnak át, és meggyőződésük, vagy hitük szerint ez tulajdonképpen nem is rossz. Nos, ez a nemzeti szocializmus így férkőzik be az embereknek a tudatába, és igazából a polgári társadalomban is azért válik ez nagyon népszerűvé, mert érezhető ugyan, hogy a hagyományos politikai pártok közül a német konzervatívok, vagy a katolikus centrumpárt élvezte meg támogatottságot, de hát igazából a választás az a német kommunista párt, illetve a nemzeti szocialista párt között fog eldőlni. Mind a kettő mögött jelentős tömegek, jelentős szavazóbázis áll, és ezekkel szemben a polgári pártok valójában tehetetlenek. Egy dolgot hadd mondjak azonban el, mert azért ez hozzátartozik, hogy 1933-ban Németországban az utolsó demokratikus választások alkalmával, illetve az utolsó választás alkalmával, amikor akaratot kifejezhette a nép, az a kancellár választás volt. Az volt a rendelkezésre állnak az adatok arról, hogy hol, kik, vagy mennyien szavaztak a különböző jelöltekre. Izgalmas látni azt, hogy ahol ez most talán véletlennek tűnhet, de azt gondolom, hogy ennek megvannak a konkrét összefüggései, a Németországban a katolikusok vannak többségben, Schwabföldön, Bajorországban, illetve hát Sziléziában, ott azon a területen a katolikus centrumpárt kapja a legtöbb szavazatot. Bajorországban konkrétan a nemzeti szocialista párt a legkevesebb szavazatot kapja egész Németországon belül. És amikor a centrumpárti jelölt, a katolikus párti jelölt dr. Marx, hát jó név, de most mit csináljunk, ez így alakult a történelemben, és Adolf Hitler között lehet választani, akkor Adolf Hitlerre jóval, az országos átlagnál jóval kevesebben szavaznak a délnémet tartományokban. Egyszerűen azért, mert a katolikusok valahogy idegenkednek ezektől az ideológiáktól. Nos, tehát végül megtörténik az, ami hát 1920-ban elképzelhetetlen volt, hogy visszarendeződik egy demokrácia egy újabb tekintélyi uralmi rendszerbe, és ez 1939. szeptemberében sajnos meg is indítja azt a konfliktus sorozatot, amelynek az eredménye az lesz, hogy a világ újra lángba borul, holott az első világháborút már azzal a szándékkal vívták meg, többek között a franciák és a németek is, hogy ez lesz a háború, mely, mint ahogy a franciák mondták, minden háború végét jelentő háború lesz. Hát ugye az 1939-ben kirobbanó második világháborúban már tulajdonképpen mindazok az eredmények, amelyek a 33 óta eltelt időben érzékelhetőek voltak Németországban, azok másodrendű fontosságúvá válnak. Az azért egy nem elhanyagolható tényező, hogy a német állam szemben azzal, amit az első világháborúban tapasztaltak, most tudatosan úgy készül föl a világháborúra, hogy ez hosszú ideig fog tartani. No, a Blitzkrieg eszméje, persze természetesen most is jelen van. Az első világháborúhoz képest akár sikeresen meg is valósított villámháborúk sorozatáról beszélhetünk a második világháborúban. A német Hinterlandnak azonban, a németországi polgári társadalomnak azonban az ellátása az rendkívül fontos lesz a német hadvezetés számára. Ugyanis az első világháború kudarcát sokan abból vezetik le, hogy a hátország hamarabb feladta, mint a frontkatonák. A hátországban az emberek jóval többet nélkülöztek, mint a frontkatonák, és ezért elárulták tulajdonképpen a német sikereket. A belső szabadkőműves, kommunista, zsidó, mit tudom én, liberális, és nem tudom milyen más háttérre rendelkező politikai erők, vagy társadalmi réteg, és ennek nem szabad még egyszer megismétlődnie, mert nem szabad a tömegek elégedetlenségét arra felhasználni, hogy aláássák a német fegyverek sikerét. Ezért Németország megdöbbentően felkészült módon vesz részt a második világháborúban, mert igazából 1944 végéig folyamatosan biztosan tudja a lakosság számára azt az élelmiszerellátást, illetve azt a jóléti ellátórendszert. Természetesen ez a mások rovására, tehát mások munkájából, mások forrásának elvonásából, amit az első világháborúban még nem mert megtenni, vagy nem tudott megtenni. És így tulajdonképpen Németországban 1939 és 44 között a hátországban élők nem is érzik, nem is észlelik a háborúnak azokat a borzalmait, amelyeket a frontokon, vagy azonkon túli területeken mások érzékelnek. A háború azonban nem csak Európában zajlik, tehát nem csak arról van szó, hogy Németország megtámadta Lengyelországot, bár egyes vélekedések szerint ez egy Lengyelország támadta meg Németországot, ez természetesen mindenféle alapot nélkülöz. Tudjuk, hogy ez provokált támadás volt, a németek részéről kellett az a bizonyos kázus belli, amire hivatkozóik aztán megintották a támadásukat a lengyelek ellen. Klasszikus képsorok villannak fel az embernek az emlékezetében, amikor a Tigris tankok felsorakoznak, és akkor még ez nem Tigris, hanem Panther tankok felsorakoznak a lengyel hadsereggel szemben, amely lovon ülő katonákkal, tehát ulánus ezreddel próbál meg szembeszállni ezekkel. Hát ez nyilvánvalóan tarthatatlan, vagy eleve vesztes pozíció a lengyelek szempontjából. Mindenesetre tudjuk, hogy ebben az időben a Németország, illetve a Szovjetunió között, amely egyébként hát ebben az időben semmiben, vagy szinte alig különbözik eszközeiben és bizonyos mértékig célkitűzésében is a német államtól, kifejezetten jó szomszédi és együttműködési viszonyra törekednek. Az 1939. augusztusában aláírt Molotov-Ribbentrop paktum, amelyet ugye a paktum kifejezés eleve degradáló, és eleve benne van az értékítélet, hogy ez egy rossz dolog volt. Egy megállapodás arról szól, hogy Németország és a Szovjetunió összehangolja továbbiakban a külpolitikáját, és nem támadják meg egymást, nem tiszteletben tartják egymás érdekszféráit, és ezt egészíti ki egy titkos záradék, amit aztán nyilván nem fognak mindenki elé tárni, amely arról szól, hogy a Baltikumban, illetve Lengyelország területén a két nagyhatalom majd megosztozik egymással. Ez végül is az oroszok szempontjából, itt a Szovjetunió szempontjából az egykori orosz birodalomnak a részleges helyreállítását jelenti. 1917-től 1922-ig, ugye az elhúzódó polgárháborús időszakban a szovjet állam az orosz birodalom jelentős területét elveszíti. Tehát egyszerűen annak árán marad meg a szovjet hatalom, hogy a perifériáknak egy jó részét föláldozza. Ezt azonban vissza akarja szerezni a sztálini vezetésű Szovjetunió, és ebben a Németország kifejezetten partnernek tűnik. A háború tehát Európában eszkalálódik, egyre több és több helyen fognak majd a német fegyverek, illetve az olasz fegyverek konfrontálódni a helybéliekkel, Jugoszlávia lerohanása, vagy a Balkán további területének a megszállása, vagy Dániával szemben, vagy akár Norvégával szemben folytatott háború. Ugye ez csak egy formális háború, itt sikerül megoldani ezt az együttműködést egy kis tömegtámogatottságú báb párttal, a norvég nemzeti szocialista párttal, amelynek az élén ez a Vidkun Quisling nevű ember áll, akit igazából sosem választottak volna meg Norvégia vezetőjének, de a német fegyverek árnyékában ez kézenfekvő megoldásnak tűnt. Tehát igazából Németország nagyon gyorsan, nagyon sok helyen ér el sikereket 1939 és 41 között. Mindez nem érinti a szovjet-német viszonyt, és ebben az időszakban azonban kialakul egy másik konfliktuszóna is. 1941-ben, amint azt önök is tudják, a japán hadsereg hadüzenet nélkül egyszer csak megtámadja az Egyesült Államok csendes óceáni egyik fontos bázisát, Pearl Harbort, és ebben a konfliktusban, amely a csendes óceán fölötti dominanciáért folyó küzdelem, az Egyesült Államok lépéskényszerbe kerül, kénytelen elindítani a háborút a japán ellen, ezzel bekeveredik a háborúba. Európában még nem, de a csendes óceán térségében igen. Itt nem csak az amerikaiak vannak jelen ugyanakkor, hanem a franciák és a britek is. A franciáknak az egyik sajátos problémája az, hogy 1940-ben a nagyon gyors lefolyású francia-német blitzkrieg során a francia hadsereg két hét alatt összeomlik. Franciaország északi része közvetlen német megszállás alá kerül. A déli részeken kialakul egy a németekkel együttműködő báb kormány Vichy központtal, és a gyarmatokon pedig, hát ott, ahol hát megpróbálnak a németek érvényesíteni az érdekéket, de nem mindig sikerül, Algériában nem sikerül, illetve a távol-keleten nem sikerül, ezeken a területeken pedig hát akkor a gyarmati kormányzat a majd kialakuló, kikristálosodó harmadik erőhöz, a szabad Franciaországnak nevezett erőhöz, a Charles de Gaulle tábornoknak a nevével fémjelzett irányzathoz fog csatlakozni. A britek azonban megpróbálkoznak azzal, hogy fölveszik a harcot a távol-keleten az előre nyomuló japánokkal szemben, sajnos vereséget szenvednek Szingapúrnál. Erről szól Pierre Boulle-nak a Hidak Vaj folyón című regénye. Pontosabban nem erről a csatavesztésről, hanem az ezt követő dolgokról, vagy eseményekről. Engedjünk, hogy ebből is egy picit idézek önöknek. Egy pici irónia van a dologban, ugye Pierre Boulle, aki francia, megírja azt, hogy a britek mennyire rosszul mérték föl a helyzetet ebben a távol-keleti Burma határán épülő híd, tehát egy fikció egyébként, de nem nélkülöz bizonyos alapokat, a japánok valóban munkatáborokban dolgoztatták az ellenséges hadifoglyokat, és hát a Genfi konvenciót, amit nem írtak alá, tehát nem lehetett rajtuk behajtani, nem lehetett rajtuk verekszemben érvényesíteni, a Genfi konvenciónak a lényeg az volt, hogy a hadifoglyoknak is vannak emberi jogai, illetve ez sem rendkívül összetett, a hadifoglyoknál a tiszti réteg megőrizheti a kiváltságos helyzetét, tehát például a fegyverét nem veszik el, a rangjelzését megőrzik, utasítási joga rendelkezik a hadifoglyok többi tömegek között, fölött, és így tovább. No, tehát tulajdonképpen a briteknek az egyik hát látványos helyzet félreismerését dolgozza föl Boulle. A Nicholson egy ezredes, aki az egyik főszereplő, a következőt, ő képviseli igazából a brit tiszt ideált, vagy katona ideált. A tisztelet, amelyet Nicholson ezredes a fegyelem iránt tanúsított, a múltban Ázsia és Afrika különböző vidékein vált hírhetté. Újra megerősítést nyert a Malájföld lelohanását követő 1942-es szingapúri katasztrófa alkalmából. Miután a főparancsnokság elrendelte a fegyverletételt, és ezredének néhány fiatal tisztje elhatározta, hogy kijut a tengerpartra, szerez egy csónakot és elvitorlázik Holland-Indiába, Nicholson ezredes bár tisztelettel adózott buzgalmoknak és bátorságoknak, minden még rendelkezésre álló eszközt latba vetett tervük ellen. Milyen példát mutatnak a legénységnek azok a parancsnokok, mondta, akik kivonják magukat kötelességük teljesítése alól. Elmagyarázta, hogy szerintük a főparancsok aláírta az egész Malájföldre érvényes megadási okmányt, és ez alól nem vonhatja ki magát őfelség egyetlen alattvalója sem, ha nem akar az engedelmesség megtagadásának bűnébe esni. Miután az ezredes kifejtette érveit, pontos és szigorú parancsokat adott. Valamennyi tiszt, altiszt és közlegény a helyszínen várja meg a japánok érkezését. E megadás nem az ő magánügyük, semmiképpen sem azt kell érezniük, hogy megalázkodnak. Egyedül viseli az egész ezredre háruló terhet. A tisztek többsége ezt tudomásul is vette, mert nagy meggyőző erővel és nem csekély tekintéllyel rendelkezett. Türelmetlenül vártak, tehát a japánok megérkezését. E jelentős eseményre készülve komor és méltóságteljes szertartást tervelt ki. Némi töprengés után úgy határozott, hogy a fegyverleti terre érkező ellenséges ezredesnek a derékszínján viselt pisztolyt nyújtja át, e tárgy jelképezi majd, hogy aláveti magát a győztesnek. Ezt a mozdulatot többször is elpróbált, és biztos volt benne, hogy könnyen leoldja majd a pisztolytokot. Legjobb egyenruháját öltötte magára, és gondos tisztálkodásra utasította embereit. Elsőnek közkatonák érkeztek, akik a művelt világban ismert nyelvek közül egyet sem beszéltek. Nikolson ezredes meg sem moccant. Aztán egy altiszt jött teherautóval, intett az angoloknak, hogy rakják fel fegyveréket a járműre. Az ezredes megtiltott a csapatának, hogy megmozduljon. Magasrangú tisztet követelt. Tiszt nem volt sehol, sem alacsony, sem magasrangú, és a japánok nem értették, hogy mit kért tőlük. Dühbe gurultak. A katonák fenyegető magatartást tanúsítottak, és az altiszt reketten ordítozva mutogatott a gulákra. Végül megérkezett egy katonai jeep, amin egy tiszt ült, őrnagyi rangrendezést viselt. Nikolson ezredes úgy döntött, hogy jobb hiány ennek fogja megadni magát. Vigyázt vezényelt a csapatának, ő maga előírásosan tisztelgett, majd lehúzta derékszínjáról a pisztolytokat, és nemes mozdulattal átnyújtotta. Az őrnagy, akit meghökkentett ez az ajándék, először hátrahőkölt, aztán nagy zavarba jött, végül hosszas, durva röhögésben tört ki, és hamarosan társai is követték példáját. Nikolson ezredes vállat vont és gőgös arcot vágott. Tehát ebből már látható az, hogy teljesen félreismerték az amerikaiak és az angolok is a japánoknak a gondolkodásmódját. Ugye a Bushido, ami a japán a szamuráj kultúrát meghatározta, amely hatást gyakorolt a japán társadalom egészére, az számtalan erényt sorol föl, 7 fő erénye van a harcos magatartásnak és gondolkodásnak, de az egyik az például, hogy a becsületet, a tisztességet és a büszkeséget azt mindenáron védelmezni kell. Na most azt a harcost, aki megadja magát, azt a japánok eleve nem tekintették becsülendőnek. Aki nem harcol az utolsó leheletéig, az egy gyáva ember, tehát aki az európai játékszabályok szerint megadja magát az ellenfélnek, az nem méltó arra, hogy ő vele szemben tisztelettel viseltessenek. Ezt ők nem tudják. Nikolson ezredes azt gondolja, ez a képzeletbeli figura, azt gondolja, hogy ez egyébként tehát ezt respektálni fogják, és ez nem így fog történni. Majd egy későbbi részben azt jól érzékelhető, hogy Saito ezredes, amikor majd megérkezik, aki a lágerparancsnok lesz, aki egyébként korábban egy kirendeltségen, külképviseleten dolgozott, így megtanult angolul, ő szónokolt részegsége miatt, aztán elbocsátották a külügy kötelékéből a regény szerint, és így került sor arra, hogy a katonaságnál fusson be karriert. Gyűlölöm a briteket, mondta. Ezzel a fordulattal kezdte, amelyet a továbbiakban pont helyet használt az egyes mondatok közt. Elég jól beszélt angolul. Gyűlölöm a briteket, mondta. Azért vagyok itt az én kizárólagos parancsnokságom alatt, hogy elvégezzetek bizonyos munkálatokat, amelyek szükségesek a nagy japán hadsereg győzelméhez. Egyszer s mindenkor értésetekre akarom adni, hogy a legcsekélyebb vitát sem tűröm el a parancsaim fölött. Gyűlölöm a briteket. A tiltakozás első jelére rettenetesen meg foglak büntetni benneteket. A fegyelmet fenn kell tartani. Ha egyesek a maguk feje után akarnak menni, figyelmeztetem őket, hogy mindnyájatok fölött élet és halál ura vagyok. Habozás nélkül élni fogok a jogaimmal, hogy megfelelően elvégezzétek a munkát, amelyet ő császári fensége rám bízott. Gyűlölöm a briteket. Néhány hadifogoly halála nem fog meghatni. Ha mindjárt meghaltok, az sem jelent nekem semmit a nagy japán hadsereg törzstisztjének. Egy asztalon állt, mint annak idején Yamashita tábornok, és ő is szükségesnek tartotta, hogy egy pár világos szürke kesztyűt húzzon a kezére. Az ócska cipőt, ami délőtt rajta volt, fényes csizmával cserélje fel. Kardja természetesen ott lógott az oldalán, és ő minduntalan a markolatára csapott, hogy ezért is hangsúlyozza a szavait, hogy a végletekig felizgassa magát, és ne lohadjon nélkülözhetetlennek érzett dühe. Tehát a Távol-Keleten, ahol az európaiak számára egyébként elképzelhetetlenül más körülmények vannak, 99%-os páratartalom, rendkívül magas hőség, állandóan az évszakok váltakozásának hiánya jellemző ezeken a délkeletesi területeken, tehát itt azért ez eléggé megvisel az embereknek az idegeit is, a harci moráját is, és hát a későbbiekben természetesen a hatással van ez az elért eredményekre is. Ez a mi számunkra A háború elsősorban az Európában zajló háborút jelenti, de az amerikaiak számára azonban ez sokkal inkább jelentette azt a másik háborút, amelyet a csendes óceán fölötti dominanciáért vívtak, és amelyben Iwo Jima-nak az elfoglalása, vagy más fontos támaszpontoknak az elfoglalása, vagy magának Japánnak az elfoglalása, az bizony azt jelentette, hogy vagy térdre kényszerítése és utána elfoglalása, azt jelentette, hogy a háború számukra elérte a célját, mert visszavágtak és megőrizték befolyásukat, sőt ki is terjesztették még azt. Hogy Európában mi történt, az egy más dolog. Európában egészen más problémák merülnek föl. 1943-ban az európai szövetségesek egy része, illetve hát a megszállt területek lakosságának egy része úgy érzékeli, hogy a háború most már egészen biztosan nem fog egyöntetően a németek javára eldőlni. Az amerikaiakat és a briteket rá kell venni valahogyan arra, hogy egy újabb frontot nyissanak a németekkel szemben, és ez a Mediterránumban fog bekövetkezni. A cél az, hogy 1943-ban a Szicíliában megkezdődjön a partraszállás. A tervek szerint ugyanennek be kell következnie majd a Balkánon is, és innen elindul majd az a felszabadító háború, amelyik lehetővé teszi majd azt, hogy a németeket kikergessék innen a térségből, és a brit, amerikai, tehát nyugati szövetséges megszállás alá kerüljenek majd ezek a területek. Mint tudják, Szicíliában, sőt, ezt nem győzöm hangsúlyozni, Szicíliában és Dél-Itáliában a fasizmus hatalomjutása előtt elég jelentős volt a gyenge állam működésképtelensége miatt a párhuzamos hatalmi struktúrának, azaz a maffiának a szerepe. Ezt a maffiát az egyedülalanul a törő fasiszta rendszer rövid úton felszámolta, méghozzá eléggé kegyetlen, viszont hatékony eszközökkel. A maffiának a tagjai számosan költöznek ki a tengeren túlra, menekülnek az életüket mentve, és amikor 1943-ban újra sor kerül arra, hogy az Egyesült Államok majd beavatkozik Európában, egy újabb hadművelettel, akkor sokan jelentkeznek önként, hogy ide kerüljenek bevetésre. Az amerikai hadsereg tehát Európában, elsősorban Dél-Európában kezd el működni. Erről a korszakról, erről a helyzetről szól Joseph Hellernek a 22-es csapdája című könyve. Maga a 22-es csapdája, hogy ez mi, ezt mindjárt felolvasom egy részletből, de igazából az akkori helyzetnek, az akkori hadseregnek a teljes ellentmondásosságára, kiátszhatóságára, illetve ugyanakkor mégis embertelenségére mutat rá. A főszereplő Jossalien kapitány, aki minden módon ki akarja vonni magát a háborúból, betegséget szimulál, de aztán utána végül látja, hogy hogyan megvizsgálják a mellette lévő ezredest, tetőtől talpig is egyik tortúra után a másik követi, akkor inkább meggyógyul és inkább jelentkezik a légierőnél, és hát egyik bevetést a másik után éli meg. A bevetéseket, mint tudják, a légierőnél azért ezt valamifajta regenerációtnak kell követnie, mert tehát a repülőgépet vezetni ez sokkal nagyobb összetettebb feladat, mint gyalogosként közlekedni, vagy akár tankot vezetni, és hát ezek megpróbálkoznak azzal, hogy szabadságolják magukat, vagy bizonyos mennyiségű leszolgált bevetés után hadd kérjék a fölmentésüket a szolgálat alól a továbbiakban. Tehát erre nincs mód. Danica Doki nem nevetett, csak egy bevetéssel utóbb, amikor Jossalien megjelent nála, és megint azért nyaggat, hogy a siker leghaloványabb reménye nélkül, hogy szerelje őt le. Danica Doki röhintett egyet, és tüstén saját bajait kezdte részletezni, ide sorolt a fél kupica fehér főnököt is, aki reggelenként indián párbajra hívja, és Jossalien úgy döntött, hogy ott helyben megbolondul. Kár a gőzért, mondta neki Danica Doki. De miért, aki megőrül, azt se szerelheted le? Á, dehogy nem. Le is kell szerelnem. Van egy szabály, amely kimondja, hogy bárkit, aki őrült, le kell szerelni. De hát akkor engem miért nem szerelsz le? Őrült vagyok, kérdezd be Clevingert. Clevingert? Hol van már ő? Hozd nekem ide Clevingert, és én meg fogom kérdezni tőle. Tehát akkor kérdezd meg akárkit. Majd megmondják ezek neked, milyen őrült vagyok én. Ők az őrültek. Akkor miért nem szereled le őket? Miért nem kérik, hogy szereljem le őket? Mert őrültek azért. Hát persze, hogy őrültek, válaszolt Danica Doki. Épp most mondtam, hogy őrültek, nem? És őrültek nem dönthetnek afelől, hogy te őrült vagy-e, vagy sem. Így van? Jószerűen kihúzod a pillantot rá, és másfelől próbált közelíteni. Orr őrült? De még mennyire, hogy az? Mondta Danéka Doki. Leszerelheted? De még mennyire, hogy le? De neki először kérnie kell, hogy szereljem le. Ez is benne van a szabályban. Akkor miért nem kéri, hogy szereljed le? Mert őrült. Mondta Danéka Doki. Őrültnek kell lennie, ha még mindig felszáll bevetésre. Amikor annyiszor csak egy hajszálom út, hogy nem maradt ott. De mennyire leszerelhetem Orrt? Csak neki először kérnie kell, hogy szereljem le. Csak ennyit kell tennie? Igen, csak ennyit. Kérje tőlem. És akkor leszereled? Kérdezte Jószerűen. Dehogy! Akkor már nem szerelhetem le. Úgy érted, hogy valami csapda rejlik itt? Igen. De még milyen csapda? Felelte Danéka Doki. A 22-es csapdája. Bárki, aki ki akarja magát vonni a harcállományból, az valójában nem őrült. Csak egy csapda volt, és ez a 22-es csapdája volt, amely leszögezte, hogy bárki, aki közvetlen és valóságos veszélyben saját biztonságára gondol, az a döntésre képes elmet természetes működéséről tesz a tanúbizonyságot. Orr őrült, tehát le kell szerelni. Csak annyit kell tenni, hogy kéri a leszerelését. De ha kéri a leszerelését, akkor már nem lehet őrült és további bevetésekre küldhető. Orr lehet őrült, ha további bevetésekre megy, és lehet egészséges, ha nem megy. Ha egészséges, akkor viszont mennie kell. Ha megy, akkor őrült és nem kell mennie. De ha nem akar menni, akkor egészséges és mennie kell. Jószerűen mélyen megrendítette a 22-es zárótételének abszolút egyszerűsége és tiszteletre füttyentett. Ez ám a csapda, ez a 22-es, jegyezte meg. A legtökéletesebb, ami valaha is létezett, hagyta helyben Danéka Doki. Joseph Hellernek ez a generációkat hogy mondjam, megérintő regénye a II. Világháborúról ironikusan, ugyanakkor mégis nagyon komolyan mutatja a háború valóságos oldalát, majd lesz még egy jó barátjától és egy idézet a vége fele, de most egyenlőre hadd térjek át arra, hogy hát azért próbáljunk meg másokat is megszólítani, nem csak a szép irodalom kedvelőit. Azért a szórakoztató irodalomban is megvan a maga jelentősége a II. Világháborúnak. Nagyon sokan kedvelik a háborús regényeket, amelyekben persze természetesen a jók győznek, a rosszak elnyerik méltó büntetésüket, hiszen a II. Világháború szinte egy ilyen archetipikus paradigmája ennek a népmesei fordulatnak, hogy hát az iszonyú elképzelhetetlenül gonosz, borzasztó, rossz szörnyűség, és az elképzelhetetlenül igazságos és jó küzd egymással. Hát vannak persze azért ezeken átnyúló dolgok, sőt, hát ha a Kelly Hősei című filmre emlékeztetem önöket, akkor azért mindenki tudja, hogy azért az egy árnyalt mutatványa ennek a II. Világháborúnak, szemben azokkal a filmekkel, amelyek a keleti blokk országaiban a II. Világháború után a szovjet szemszögből ideológikusan mutatták meg a nagy honvédő háború dicsőséges harcait. Ott minden partizán becsetes volt, ott mindenki rendesen viselkedett, ott nem kínozták meg a foglyokat, ott nem erőszakolták meg a meghújtott területeknek az asszonyait, nem lőtték halomra a civileket, és stb. A valóság az sajnos ezzel szemben mást mutat, és hát éppen a közelmúltban végzett utolsó ilyen még élő generáció képviselőjének a megszólítása révén sikerült egy ilyen látletet készíteni Magyarországon is, például az Elhallgatott gyalázat címmel Skrabszky Fruzsinának és társainak arról, hogy hát milyen volt az, amikor embereket a Vörös Hadsereg felszabadított. A másik oldalról viszont ott van az a fajta ideológikus narratíva, amely szerint az Egyesült Államok igazságos háborút folytatott, és minden esetben igazságosan járt el. Azokért az emberekért, amit a filmekben esetleg úgyis alakítanak ki a helyzeteket, hogy a gonosz németet, azt gondolom önök sem sajnálják, amikor végre jól megérdemelt úton lepuffantják, úgy kell neki, miért volt gonosz rohadék náci. Tehát ez a fajta narratíva megint csak nem egy árnyalt valami, ami továbbra is arra ösztönöz minket, hogy vagy kell ösztönözni minket, hogy azért próbáljunk meg a dologban valami fajta arányosságot látni, és hát túl azon a heroizmuson, amely kétségtelen jellemzi ezt a kort, túl azokon a heroikus gesztusok sorozatán, amely bizonyára nagyon sok esetben fölmerült ebben az időszakban, azért lássuk azt is, hogy ezeknek ebben az időben az ember valóban elfeledkezett emberi mi voltáról, és ez nem egyik oldalon volt csak jellemző. Tehát a Vörös Hadsereg katonái pont ugyanolyan kegyetlenek tudtak lenni, mint aminek az amerikaiak tudtak lenni. Nekem az édesanyámnak a keresztszülei közül a keresztapja a francia hadifogságba került, ne kérdezzék meg, hogy jutott oda, nem tudunk rá választ. Francia hadifogságba került, és hát mondjuk amikor 42 kilósan jött haza, mert olyan mértékben éheztették őket, azért az nyilván az nem mutatja, nem azt mutatja, hogy a francia hadifogság, vagy a francia hadviselőfél az kifejezetten tiszteletben tartotta volna a genfi konvenciót, az emberi jogokat és a többit. De ez most csak egy szubjektív szál volt, nyilván nem ezt akarom majd, nem így akarom folytatni, hanem úgy, hogy a szórakoztató irodalomban tehát rengetegen foglalkoznak azzal, és ebből a szempontból rendkívül izgalmas, hogy főképpen a másik oldalról foglalkoznak azzal, az atlanti szövetségesek oldalról foglalkoznak azzal, hogy megmutassák, hogy milyen volt a múlt, hogy megmutassák, hogy milyen, ők hogyan látták a harcoló ellenfelet. Charles Henry Whiting az egyik legjellemzőbb képviselője mindennek. Ő több álnevet is használt, 7 különböző álnéven publikált. Az egyik kedvenc álneve a Leo Kessler volt, ami nagyon németesen hangzik. Furcsa, hogy ugyanakkor minden könyvét Angliában adta ki, hát ugye ezt a németre átfordították. Nyilvánvalóan azért tette ezt, vagy azért ő írta meg ezeket a könyveket, mert részben ő átélte a világháborút, részben hát egy jótollú szerző volt, aki rengeteg erőszakkal, rengeteg leegyszerűsítéssel, rengeteg pornográf jelenettel, tűzdelt regényt tudott összeírni erről a korszakról, és beleképzelte magát a másik oldal helyzetébe is, minden sok könyvet írt az angol szászok sikereiről, és megalkotta azokat a figurákat, akik a német hadseregnek a kiemelkedő képviselői, a Wotan ezrednek, a harckosi ezrednek az egyik parancsnoka, a von Dodenburg őrnagy, messze volt a híd című filmben is szerepel egy ilyen karakter, Mats a féllábú, illetve a picinek nevezett óriás, nagy darab ember, mészáros legény. Ők hárman képviselik azt a közösséget, akik minden túlélnek, mindenfajta veszélyen túl lépnek, és rendkívül mocskos szájjal, nagyon alacsony színvonalú tréfálkozással, de valahogy túlélik a háborús pokolokat, amelyik egyébként eléggé egy kaptafára, de nagyon, nagyon lenyűgözően vannak ábrázolva ezekben a háború kutyái sorozatnak nevezett sorozatban. Aztán a másik ehhez hasonló szerző az a Dan Sven Hassel, akinek viszont a helyzet egy kicsit problematikusabb. Egy angol szerzőtől, Whitingról el tudjuk képzelni, hogy hát mint megírt rengeteg regényt arról, hogy milyen hősiesen viselkedtek az angolok, hát miért ne írt volna meg becsületesen olyan regényeket, hogy rendkívül hősiesen viselkedtek a németek is. De a Wehrmacht azért az nem egyenértékű a nácikkal, és hát van köztük, itt is a szereplők között vannak vad nácik, és ezokat pont ugyanúgy utálják a szereplők, mint ahogy azt a politikai közbeszéd ma is várja, senki nem szereti a politikai tiszteket semmilyen korszakban, semmilyen ideológiában. Sven Hasselnek a helyzete azért vitatott, mert ő egy Sörensen vagy Pedersen néven anyakönyvezett dán volt eredetileg állítólag. Ő ezt a Sven Hassel nevet később fölvette. Egy csomó mindent az életrajzában nem tudott igazolni, például azt sem, hogy ő hol szolgált, meg milyen kötelékek keretén belül szolgált, de tény, tehát hogy bizonyítható az, hogy neki azért voltak háborús közvetlen tapasztalatai, de például amikor az önéletrajzában föltüntette azt, hogy ő a finn háborúban is harcolt, és ezért megkapta a Mannerheim rendjelet, vagy keresztet a finn államtól, azért az, sajnos ez nem volt igazolható, úgyhogy innentől kezdve egy csomó minden kérdés merül fel az ő beszámolóinak a hitelességgel kapcsolatban. Ma már a kritikusok egyetértenek abban, hogy azért Sven Hasselnek a regényei hát nagyon korhűek, de minden alapot nélkülöznek. Ennek ellenére azért nagyon sok emberre van hatása, főleg a 70-es évek, 80-as években írt regényeivel lett sikeres, 95 éves korában halt meg. Az egyik nagy sikert aratott regénye a Monte Cassino ostromáról szól. Mint tudják, a Monte Cassino ostrománál nem csak a lengyelek tüntették ki magukat, amire ugye az angol hadvezetés azt mondta, hogy annyi lengyelünk mindig lesz, amit föl tudunk áldozni, hogy utolsó szállig feláldozzuk őket, hogyha ezt kívánja tőlünk a becsület. A németek hasonló módon rendkívül nagy tűzerővel szemben állnak Monte Cassinónál, és verik vissza a támadásokat, tartóztatják fel az előnyomul ellenséget. Erről az heroikus pillanatokról, napokról, hetekről szól ez a Sven Hassel regény, ebből is néhány, két oldalt hadd olvasak föl. Talán azért, mert megmagyarázza azt, hogy miért volt olyan népszerű ez a regényíró a maga idejében, mert többekhez tud szólni. Ő ez a regénynek az egyik sajátos főszereplője. Aztán Itt is szerepel egy másik, egy Pici nevű, hát ugye itt is meg kell jelenjen egy nagy darab ember. József Porta, aki egy berlini mindent tudó, mindent ismerős, nagy stílű gazember. És vannak más különböző szereplők is, akik időnként hát fokról-fokra kiesnek a regény folyamból, mert hát hol itt, hol ott vesztik életüket. Amikor a Monte Cassino ostroma megkezdődik, akkor itt néhány fontos, néhány ember együtt marad, köztük a tábori lelkész is. A bazilikában hordaszám rohangáltak a patkányok. Több százan voltak, és eszüket vesztették a félelemtől. Visítva fölkapaszkodtak a lábunkon. Egyetlen gondolat járt a fejünkben, el ebből a lángpokolból. Gyalogsági ásokkal estünk nekik. Mihelyest megérezték a friss vérszagát, egymásra rontottak, karmoló, acsargó, vérző állatok valóságos gyehennája. Emmanuel atya a falnak vetette a hátát, és vadul osztogatta a csapásokat egy gyalogsági ásóval. A vállán is patkány ült, szőre félig lepörkölődve és sziszegve kapkodott a rátámadó többiekre. Az atya elejtette a feszületét, és egy patkány őrjünkbe beleharapott. Pici széttaposta a patkány fejét a sarkával. Hálásnak kellett lennünk a patkányoknak, mert megóvtak bennünket az őrülettől. Pillanatnyi szünet állt be a bombázásban, de aztán megújuló tombolással folytatódott. Később megtudtuk, hogy 2000 repülő erődöt vetettek be a bombázásunkra. Egyetlen nap és éjjel több bombát dobtak le erre a kis körzetre, mint ami Berlinre valaha is rázódult. E pillanatban Emmanuel atya felénk tartotta a feszületét és megáldott bennünket. Új oltárt készítettünk ládákból és gerendadarabokból. Ki kellett osztani a néhány nyaklevest meg ökölcsapást, mire megjött hozzá a hajlandóságunk, de ha az atya a fejébe vette, hogy misét mond, az ellen nem lehetett appelláta. Köréje gyülekeztünk. Odaföntről vetette ránk pillantásait. Le a sisakokkal, parancsolta. Imádkozáshoz letérdelni. Pici kissé lassan ereszkedett térdre, ezért bátorítás nyanánt egy jókora pofont kapott a fületövére. Eztán az atya imádkozott. Ezt az imát biztosan nem a szent szemináriumban tanulta, de olyan ima volt, ami lelket vert belénk. Majd prédikálni kezdett. Mennydörgő hangja még az aknarobbanások muráját is elnyomta. Nehogy azt képzeld, hogy az Isten fél tőled, mondta az atya, és intőn Picire mutatott. Isten parancsára kaptad a fület tövére azt az ütést. A halál gondolatára nyöszörögsz a félelemtől, de lelkiismeretfordulás nélkül ölsz meg másokat. Ebből a századból 86-an vesztették életüket 3 nap alatt, vagyis nagyon sokan. De még többen lesznek. Addig forduljatok általam az Istenhez, amíg van rá módotok. Még negyed óráig beszélt, és rögtönzött pulpitusáról szigorúan megfetett bennünket. Tábornok kellett volna legyen, suttogta Porta. Micsoda parancsnok lett volna belőle? Újabb bombazápor zúdult a kolostorra. Az atyát kivetette szószékéből a légnyomás. Mély vágásból patakzott arcára a vér, de visszamászott a szószékre. Géppisztolyt emelt a feje fölé, majd fenyegetően felénk nyújtotta. Ne áltassátok magatokat azzal, hogy ez az egyetlen hatalom a világon. Ne csukjátok rá az ajtót Isten arcára. Az életet csak kölcsönbe kapjuk. Mikor Istenről van szó, a géppisztolyoknak nincs mondani valójuk. Ismerlek benneteket. Tudom, mi jár a fejetekben. Ne vigyorog, Porta. Istenél még a mocskos berlini észjárásoddal sem fogod kivágni magadat. Ne higgyetek a nadrág szijatok csatjának. Isten nincs veletek. Ahogy a többiekkel sem. A háború az emberi ostobaság csimboraszója. Az ördög műve. Néhányan keresztes hadjáratnak nevezték ezt a háborút. De hát ez Isten káromlás. Rabló háború ez is. A világ legnagyobb szándékos emberölési büntette. Óriási csatanást tett pontot a prédikáció végére. Összedült a bazilika, kialudtak a lobogó Hindenburg gyertyák, eszeveszetten próbáltunk kijutni a füsteltelített helységből, hasunk úsztunk a kőhalmok között. Most más hangja volt a bombázásnak. Most nem a bombák idegtépő víjogása volt újsúlyban, hanem az aknák szűkülése, tüzérség, sokkal koncentráltabb. Egészen más, szabályos, sokkal egyneműbb. Beástuk magunkat. A kolostor eltűnt. Nem értettük, hogy hogyan engedhette meg ezt Isten. Egyességre léptünk az ördöggel, de ugyanakkor Istenhez imádkoztunk. A nap lement, a nap felkelt, múlt az idő, a kolostor romjai újra meg újra a levegőbe repültek. Mindenki a maga üregében feküdt, és rettegve pislogtunk ki a lángoló, bombák szaggatta a földre. Meddig tart ez még? Ugyanakkor ennek a regénynek, mert azért most azt a részét próbáltam kidomborítani, hogy azért van ennek talán egy kicsit spirituálisabb mondani valója is annál, mint hogy egyébként egy olvasmányos, fordulatos valami. Vannak más, és sokkal közismertebb szerzői vagy ismertebb szerzőknek a művei is, amelyek a szórakoztató kategóriába tartoznak. Alistair MacLeannek a Kémek a sasfészekben című könyvnek, vagy regénynek a szerzője, ezzel vált igazából nagyon népszerűvé. Második világháborús könyvei is vannak természetesen. És a fiatalabb generáció kedvéért egy részletet hadd olvassak ebből is föl. Arról szól, hogy megpróbálják a Schloss Adlerben az ottani német elhárítást valamilyen módon leleplezni. Tehát egy különleges bevetésről van szó. Schaffer hadnagyot szinte teljesen betemette a mély hó. Egy fenyőtönk mögött hasalt, a szeméhez illesztett teleszkóppal. Halva, hogy mögötte halkan megroppan a hó, hátranézett és megpillantotta a feléje kúszó Smith őrnagyot. Legalább kopogna vagy mi, mondta ingerülten. Bocsánat, azt mondják, a fiúk mutatni akar nekem valamit. Igen, adta át Schaffer a teleszkópot. Kukkancson csak oda, gondoltam érdekelni fogja. Smith gondosan illesre állította a műszert. Lejjebb egy kicsit, mondta Schaffer. A sziklának a tövét nézze. Smith föntről lefelé végigpásztázta a Schloss Adler falát, majd a lávadugó sima oldalát, míg a finom fonálkereszt meg nem állapodott a szikla tövében nyújtózó hubarított a lankán. A havon két katonat lépdelt, a vállukon géppisztoly, körülöttük, póráz nélkül, négy kutya. Lám, dünnyögte Smith. Értem már. De ezek dobermannok, főnök. Hát nem is padott a pincsik, hagyta rá Smith. Följebb csúsztatta a teleszkópot a lávadugó falán. És fényszórók, tette hozzá halkan Schaffer. És egy kis kerítés, mondta Smith. A kerítések arra valók, nyilatkoztatta ki Schaffer, hogy átvágja, vagy megmássza őket az ember. Barátom, ha maga erre a kerítésre akar fölmászni, egy szempillantás alatt pirítósáig. Szabályos villánykerítés, 2300 voltos, egyfázisú, 60 Hz-es váltakozó áramkering benne, mint a jobbféle villamosszékekben. Schaffer megcsóválta a fejét. Fantasztikus, hogy mit meg nem tesznek egyesek a piszkos kis ingatlanok védelme érdekében. Kerítés, fényszóró, dobermannak, sorolta Smith. Gondolja a Schaffer nagy, hogy ilyen ócska trükkökkel föltartóztathatnak bennünket? Föltartóztatni? Minket? Soha! Schaffer várt egy kicsit, majd kitört. Na de mégis, hogy a jó Isten meggondolja, hogy majd eldöntjük, ha itt az idő, mondta könnyedén Smith. Mármint maga dönti el, kesergett Schaffer. Semmit nem bízna rá senki másra, igaz? Hát igen, fiatal vagyok még ahhoz, hogy meghalljak. De miért éppen engem, az Isten fáját, robbant ki hosszú hallgatás után Schaffer? Hát miért engem kellett kiszúrni erre a rohadt munkára? Nem csípem én ezt az országot, őrnagy úr. Szívem szerint beszél, mondta őszintén Smith. Erre jut eszembe, engem miért kellett kiszúrni? Schaffer hosszú, hitetlenkedő pillantást vetett parancsnokára, amely egyszer csak összerezent és tekintetét az égre fordította, ahol egy helikopter félreismerhetetlen kerepelő rármája hallatszott. A két férfi egyszerűen állt figyelmes. Ráfigyelmes. Schaffer kúszni kezdett a fenyves felé. Schaffer, balra el! Hadarta. Nyomokban a vérebek! Nem hinném, mondta higgadtan Smith. Maradjon, ahol van, és húzza félre a csukjáját. Gyorsan fékre húzták a fél csukjájukat, csak a szemük látszott ki alóla. 30 yardról minden irányból felülről is teljesen láthatatlanok voltak. Ezek a szereplők, ezek a jó szereplők nagyon izgalmas, fordulatos regény keretében próbálják meg elérni azt, hogy a kém tevékenységet azt leleplezzék a saját országban, és hát majd meglátják, ha elolvassák, hogy mindez hogy sikerült. Most már ígérem, hogy nem fogok sokáig visszaélni az idővel. A világháború borzalmairól azt hiszem, hogy fölösleges képet festeni. Mindenki ismeri, mindenki látta már ezeket a szörnyű képeket, amely akár a frontoknak a szörnyűségeivel, akár a hátországban zajló, vagy megszállt területeken zajló tervszerű gyilkosságokkal volt kapcsolatos. Jelzem, hogy több mint 300 papot is kivégeznek 1933 és 1945 között Németországban. Jelzem, hogy nem csak a németországi vagy a megszállt területek zsidó lakosságát deportálják és semmisítik meg, hanem rengeteg más nemzetiségűt is, illetve németek közé is az összes kommunistát, akik ellenfelek voltak, az összes árulónak minősülőt szintén kivégzik. Sőt, hát ugye a klasszikus az, hogy a Sztálinnak az egyik fia az a kezükbe kerül, és elviszik Dachauba, ahol a kiemelt foglyokat őrzik. Sajnos Sztálin, ez ugye megint ugye a kérdés, hogy most ki az emberséges és ki nem emberséges. Sztálin azt mondja, hogy ő nem lesz hajlandó, nem zsarolható. A Szovjetunió nem zsarolható. És amikor azt mondják, hogy Paulus tábornokot, akit németek egyik nagy kimagasló tábornoka volt, és az oroszok fogságába esett, ezt adják ki, és cserébe visszaadják Visszarionovics őrnagyot, akkor József Stalin azt mondja, hogy megbolondultak egy tábornokot egy őrnagyért. És miután ennek utána hiába próbálkoznak zsarolással továbbiakban a németek, az őrnagynak a jelentősége egyre inkább csökken, és a végén aztán vérhasban egyébként elpusztul a táborban. Tehát azért az valami, hát szóval jól mutatja ennek az egész világnak az embertelenségét, attól függetlenül, hogy egyébként háború vagy nem. Tehát ugye az apa képes megtagadni a saját gyermekétől a túlélés lehetőségét. No. De sokszor beszélünk ezekről a szörnyűségekről, amelyet a németek követtek el, anélkül, hogy ezt figyelmen kívül hagynánk, mert ez tagadhatatlan, igen, rengeteg, iszonyatos büntettet követnek el a németek a megszállt területek lakosságával szemben, a civilekkel szemben. Korábban ugye a civilekkel szemben azért mégsem engedtek meg maguknak hadviselőfelek olyan olyasmit, mint amit a második világháborúban. Azóta ez ma már normává vált. Valójában egy hadsereg eredményeket akar elérni, nem feltétlen a másik hadsereget támadja meg, hanem a hátországot, és ezzel kényszerítve megadásra a szemben álló ellenfelet. Arról viszont el szoktunk feledkezni, hogy azért rengeteg minden felelősség terheli a nyugati szövetségeseket is. Tehát először is például az, nagyon sokszor elhangzik, hogy például miért nem bombázták a szövetségesek a haláltáborokba vezető vasútvonalakat. Noha tudtak róla. Ezekről nem politikailag korrekt beszélni, de tudjuk, hogy tudtak róla, sokkal hamarabb, mint ahogy ezt állítják. Erre vonatkozóan éppen az Eichmann perből derülnek ki a bizonyítékok. A másik dolog az az, hogy a nyugati szövetségesek pont ugyanolyan kegyetlenséggel végzik a munkájukat, és adott esetben ugyanolyan ártatlan civilek ellen, mint ahogy ezt egyébként a egyoldalú németekre vetítik rá. Dresdában például Joseph Hellernek az egyik legjobb barátja, az egyébként ironikus módon német származású, negyedik generációsan német származású Kurt Vonnegut, vagy Kurt egyébként, ugye, Kurtnek hívják, Kurt Vonnegut, szolgálatot teljesít, ő tényleg ott van, Sven Hassellel ellentétben, ő tényleg részt vesz a háborúban, hadifogójá válik, és Dresdába helyezik őt. És a történelem elképesztő fintora és paradoxonja, hogy a sajátjai fogják bombázni azt a várost, ahol ő van fogva tartva, egyébként egy vágóhídonra viszik őket, hogy ott őrzik, hogy nehogy megszökjenek. És ezért is ez lesz a regénynek a címe. Olvassak ebből is föl egy részletet, amit talán rávilágít arra, hogy azért hogy látta ő mindezt, és ez összefoglal egy picit azt is, amit az utóbbi pár percben mondtam. Az ötös számú vágóhíd, avagy a gyermekek keresztes hadjárata, szolgálati tánc a halállal, írta Kurt Vonnegut Jr., negyedik nemzedékbeli német-amerikai, aki pillanatnyilag igen jó körülmények között él Capcodon, bár túl sokat dohányzik, és aki mint harcképtelenné vált amerikai gyalogos felderítő sok-sok évvel ezelőtt hadifogságba jutván a németországi Dresda bombázásakor szemtanúja volt, az Elba Firenzéje porráégésének, de életben maradt, hogy elmondhassa ennek történetét. Ez a regény némileg a Tralfalmador távirati skizofrén stílusában íródott, ez az a bolygó, ahonnan a repülő csészehajak jönnek. Béke veletek. Többé-kevésbé mindez megtörtént. Vonnegutnak ilyen a stílusa. Ami a háborús részleteket illeti, azok minden esetre meglehetősen valóságosak. Egy tagot, akit ismertem, valóban agyonlőttek Dresdában, mert elvitt egy teáskannát, ami nem az övé volt. Egy másik fickó, akit ugyancsak ismertem, valóban azzal fenyegette személyes ellenségét, hogy a háború után felbérelt fegyveresekkel meggyilkoltatja őket. És így tovább. A neveket mind megváltoztattam. Az is igaz, hogy 1967-ben Guggenheim ösztöndíjjal is ne fizesse meg, visszamentem Dresdába. Rettentesen hasonlított az Ohio állambeli Daytonra, csak ott sokkal több a szabad térség, mint Daytonban. A dresdai talaj azonban bizonyára sok-sok tonna emberi csontlisztet tartalmaz. Egyik régi háborús bajtársammal, Bernard O'Hare-rel tértem oda-vissza, és összebarátkoztunk a taxisofőrrel, aki kivitt minket a vágóhídhoz, ahová annak idején, mint hadifoglyokat éjszakánként bezártak. A taxisofőrt Gerhard Müllernek hívták. Elmondta, hogy egy ideig amerikai fogságban volt. Megkérdezték tőle, milyen az élet a kommunizmusban, mire ő elmondta, hogy hát eleinte rettenetes volt, mert nagyon keményen meg kellett dolgozni mindenkinek, és mert fedél is alig került a fejük fölé, meg élelmük és ruhájuk is alig akadt, de most már sokkal jobban megy nekik. Van egy kellemes kis lakása, és a lánya kitűnő nevelésben részesül. Az anyja porrá égett a drezdai tűzvészben. Így megy ez. Már akkor is arról volt szó, hogy könyvet írok Drezdáról. Odahaza Amerikában akkoriban nem sok szó esett erről a légitámadásról. Nem sok amerikai akadt, aki tudta volna, hogy mennyivel rosszabb volt ezt, teszem azt Hiroshimánál. Ezt akkor még én sem tudtam. Nem volt nagy hírverés körülötte. Egy koktélpartin véletlenül említést tettem a Chicagói Egyetem valamelyik professzorának erről a bombázásról, úgy, ahogyan én láttam, meg a könyvről is, amit írni szeretnék róla. A professzor, valamiféle társadalmi lelkiismeret bizottsága nevű szervezet tagja, beszélt nekem a koncentrációs táborokról, meg arról, hogy miként készítettek a németek szappant és gyertyát a megölt zsidók zsírjából, és így tovább. És én erre csak azt tudtam mondani neki, tudom. No hát, a II. Világháború mitán véget ér, ezek után a megszállási övezetben, a négy hatalom, a Szovjetunió, a Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és meglepő módon Franciaország is részt vesz az egykori német birodalom megszállásában, illetve Ausztria külön megszállásában, Bécsben külön megint négy zónára osztják fel a fővárost, illetve Berlinben megint négy zónára osztják fel a fővárost. Ez egy idő után elkerülhetetlenül az ország ketté szagadásához fog vezetni. Viszont, ami a német területeket illeti, 1945. május 9-e és 1948. júniusa között nem létezik Németország. Ebben az időszakban megszállási zónák vannak. A közigazgatást az amerikai, francia, brit egyrésztről, eleinte brit, amerikai és francia, aztán később egyesült három rendfenntartó hatalom, Trizóniának nevezik ezt a térséget, majd tartja fönn a rendet, meg a szovjet blokk, a szovjet megszállási övezetben a Szovjetunió vörös hadserege. Ekkor hoznak majd létre önálló német államot. Addig az idő alatt azonban 1946-ban, 47-ben óriási nélkülözések és félelem üli meg Németországot. Ebben az időszakban egy, hát Magyarországon is eléggé ismert és népszerűvé vált regény, Leonhard Franknak a Jézus tanítványai című regénye írja le, hogy egy ilyen elképzelt kis igazságtevő közösség, fiatal emberekből álló közösség hogyan próbálja meg a nélkülözéseket enyhíteni a gazdagoknak véltektől ellopott holmikkal. Ők magukat Jézus tanítványának nevezik, mert megpróbálnak a gazdagoktól elvéve a szegényeknek juttatni, ezek gyerekek tulajdonképpen. A raktárnok levette listáját az állványról. Négy darab volt belőle. Az egyik a kényszeradakozók, a többi három az adakozásra kiszemeltek népsora volt. A kényszeradakozók, akitől lopnak. A már megajándékozottak népsorát visszatett az állványra. Habár Jézus tanítványai csak a szegények legszegényebbén igyekeztek segíteni, mégis 20-szor hosszabb volt azoknak a szűkölködőknek a népsora, akik még semmit sem kaptak, mint a másik három lista együttvéve. Biztosan elég gondja van az amerikai raktárnoknak is, de azért szívesen cserélnék vele, dolgott a raktárnok. Először is cipőre van szükségünk. Egyetlen pár sincs már a raktáramban, a listánkon pedig minden második olyan, aki nem léphet ki a házból elsős időben, mert nincs cipője. Nem volt cipője Jézus rongyokban öltözött követőinek sem, akik mozdulatlanul ültek a gyertyák gyérfényében a megcsonkított Krisztus körül. Mezítláb voltak mindnyájan, lábuk sötét barnakár a föld. Az csak jogos, mondta a raktárnok, hogy egy párat elvegyünk tőlük, mondta. A cipőket el kell hozni. Ez persze nem könnyű. Manapság a gyémántnál is, az igaz gyöngynél is értékesebb a cipő. Persze jól eldugja mindenki, valószínűleg be is zárják a szekrényükbe. Ezért kérdezem, hogy ki jelentkezik az akcióra önként. Miután valamennyien felnyújtották a kezüket, a raktárnok két tanítvány bízott meg a feladattal, ezek különösen alkalmasak voltak erre a veszélyes látogatásra. A kígyó embert, aki mindenhol be tud férkőzni, és az ügyes, szelíd Jánost, a tanítványoknak neve van. Kígyó embernek saját neve van. János, aki annyira értett a feltűnés nélküli viselkedéshez, hogy többnyire észre sem vették a jelenlétét. Oké, mondta a kígyó ember. De a munkanadrágot Kreuzhügelnek, a halásznak kell megkapnia. Ugyanis ő éjszaka is halászik, és sokszor csulomvizes lesz közben. Hát az aztán átkozottú hideg, ha valakinek csupasz a hátsó része. Ezen kívül meg utasokat is visz át a folyón, és persze nagyon röstelő, hogy kilátszik a segge. Akkor Jakab tanítvány közbeszólt, hogy ez még igazán nem ok, a kígyó ember mosolyogva válaszolt, well, Na de ha a lányok vannak a hajóján? Ó, hát ha valami kifogásuk van, ne igazán nem kell, hogy vele menjenek. Vele, de hát vele mennek. És itt egyáltalán nem a lányokról van szó, csak őről, a neki lókkezülepe. A tiszteletre méltó Jakab tanítvány később majd benyújthatja a javaslatát, hogy ki legyen a nadrág, és meg is indokolhatja, szólt nyugodtan Péter. A tiszteletre méltó András tanítvány is megindokolhatja, még egyszer javaslatát a szavazás előtt. András, azaz a kígyó ember, felhúzta mindkét térdét, rátámasztotta az arcát, és rezignáltan mondta, all right, all right. A raktárnok ismét visszajult az imaszékébe, mert előírás volt, hogy Péter beszédét ülve hallgatják végig. Amikor megszólalt, úgy érezte magát, mint a bíró, aki egy kétes ügyben nem tudja elítélje, vagy felmentse a tettest. Mert ránézett a polcra, és ott látta, hogy nincs ott egy narancs. Megkérdezte tehát, elvette valaki a narancsot az igen tisztelt tanítványok közül? Mindjárt az élelmiszerállvány felé fordultak. Csak Bertalanon a sekrestés fián nem látszott érdeklődés, éppen homokot távolított el a lábujjai közül egy kimondhatatlanul szennyes zsebkendővel. Odaadóan folytatta tovább a tisztogatást, és közben nyelvehegyét két fogsora közé dugta. Ez gyanúsnak látszott. És a kulcs is nála van, csak ő jöhet be bármikor a pincébe, gondolta Péter, és egyenesen nekiszegezte a narancsra vonatkozó kérdést. Bertalan kirázta a zsebkendőjét, elégedetten sóhajtott, és azt kérdezte, mit mondtál? Ha a tiszteletre méltó Bertalan tanítvány vette el a narancsot, okvetlenül mondja meg, hogy senki más ne keveredjen gyanúba. Csak most fordult hátra Bertalan az állvány felé, aztán meglepődve mondta, de amikor lejöttem a pincébe, még ott volt. És mert valamennyien őt nézték, hirtelen könyvbe lábadt a szeme. Ekkor Jakab tanítvány, aki a kígyó emberrel harcolt a nadrág kérdésben, zsebébe nyúlt és kivette belőle a narancsot. Megígértem a húgomnak, szólt tompa hangon. Hát elvettem, mert még sohasem látott ilyet. Jakab fejletlen volt az elégtelen táplálkozástól, szeme volt a legnagyobb apró viassága sárga arcán. Igyekesen nyomkodta a narancsot mindkét kezével, mint a krumpli gombócot gyúrna, és így szólt. Olyan sokat meséltem a húgomnak a narancsról, hogy milyen a külseje, hogy sárga, mint a hold, és belül meg olyan iszonyan édes, és akkor úgy könyörgött érte. De hát vissza is tehetem a helyére. Péter maga sem tudta, miért megkérdezte. Hány éves a húgod, Jakab tanítvány? 5. Végül a kígyó ember hangja törte meg a csendet. Láthatóan mindnyájuk szívéből beszélt, mert valamilyen egyetértően bólogattak. As far as I'm concerned, hazaviheti a narancsot a kis taknyosának. I don't care. Különben is sokszor gondoltam már rá, miféle dolog ez volt, akiben itt vannak ezek a csodálatos kolbászok, meg egy egész sonka, nekünk meg kiesik a szemünk az éhségtől. Hát ez egyszerűen nem igazság. Ezek után aztán mégis Péter azt, mint az apostoloknak a vezetője, Jézus tanítványának a vezetője azt mondja, hogy vigye az a narancsot, és megoldódik a probléma. Ezzel tulajdonképpen azt akartam csak illusztrálni, hogy a II. Világháború utáni szörnyűségek azért tovább folytatódnak még Németországban. Rengeteg német katona veszett oda a háborúban, még legalább ugyanannyian esnek fogságba, és ezek közül a legrosszabban azok járnak, akik a Vörös Hadsereg fogságba esnek. Kérem, próbáljuk meg ezt egy picit azzal a szemmel nézni, hogy igyekeztem bemutatni különböző részleteken keresztül, ezek az emberek kényszer sorozott emberek. Persze a fiatalok között is, ahogy a különböző háborús filmekben is láthatjuk, ezek lelkesen mennek a háborúba, egészen addig, amíg oda nem érnek, amíg át nem esnek a tűzkeresztségen. De ezek az emberek nem nácik, ezek az emberek katonák. A Wehrmacht nem egyenlő a Nemzeti Szocialista Párttal, minden igyekezet ellenére sem. Ezek az emberek, akiket besoroznak, elvisznek a frontra, harcra kényszerítenek, majd fogságba esnek, ezek az emberek nem feltétlenül tehetők felelőssé egyénileg azokért a bűnökért, amelyik kollektíve, természetesen az egész világ a harmadik birodalmat fogja majd felelősségre vonni. Én ezzel most viszont azt gondolom befejezem a mondókámat. Köszönöm szépen a figyelmüket, és hogyha vannak kérdések, akkor szívesen válaszolok rá.